ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt időszakban kiterjesztett bölcsöde fejlesztési programjának köszönhetően Magyarországon jelenleg 1130 településen elérhető bölcsödei szolgáltatás. 3,5-szer több helyen, mint 2010-ben, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Fülöp Attila a Nyíregyházi Egyházmegye mintegy 680 millió forintos beruházással felépített új görögkatolikus bölcsödéjének átadása arról beszélt. Hasonló nagyságrendben emelkedett az intézményi férőhelyek száma is. A 14 évvel ezelőttihez képest kétszer annyi, összesen 65 ezer bölcsödei férőhely áll most rendelkezésre az országban. Az ünnepségen jelen volt Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, Román István főispán és Máté Antal Nyírbátor polgármestere. A város új 4 csoportszobás bölcsödéjében 48 gyermeket tudnak elhelyezni. 25 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Nagy Boldogasszony iskola központ általános iskolája Kaposváron, a haza kispolgárainak épületében. Az évforduló alkalmából ünnepi programsorozaton vettek részt az iskola pedagógusai és tanulói. Az esemény sor végén Varga László megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a kaposvári székesegyházban. A főpásztor prédikációjában az egymás iránti szeretet minél mélyebb megélésére hívta a jelenlévőket. Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, idézte Jézus szavait a főpásztor, majd hozzátette, amiről beszélni fog prédikációjában. Az már működik az iskola falai között, azonban mindig szükség van a szeretetben való fejlődésre. A tavaly októberi izraeli terrortámadással egészen új korszak nyílt a Közel-Keleten. A helyzet biztonsági kockázatot jelent Európa számára is. Ezzel kapcsolatban a magyar kormány álláspontja, hogy meg kell előzni az eszkalációt, le kell győzni a terrorcsoportokat és meg kell óvni a civileket, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ammánban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a jordániai kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az október 7-i izraeli terrortámadás egészen új korszakot nyitott a Közel-Keleten, amelyben a nemzetközi közösségnek a konfliktus eszkalációjának, egy nyílt államközi háború kitörésének megelőzésére kellene összpontosítania. Mi Jordánia stabilitását, józanészre alapuló hozzáállását azért is tartjuk kulcsfontosságúnak, mert úgy látjuk, hogy az ilyen józanészre alapuló politikák jelentik a reményt arra, hogy a béke egyszer még ide visszatérhessen a Közel-Keleten, jelentette ki. Alkotóházként működik a jövőben Eszterházy Péter író egykori otthona, amelyet a 3. kerületi önkormányzat vásárol meg, jelentette be Kis László, a kerület polgármestere Budapesten. Ennek az épületnek csodálatos milliója van, ennek az épületnek önálló léte van, és mi őszintén reméljük azt, hogy ez a lét az alkotásokban is tetten érhető lesz, mondta Kis László a római fürdői ház kertjében tartott sajtótájékoztatón kiemelve. Az épületet emlékház mellett alkotóházzá alakítják át, ahol magyar és nemzetközi írók is dolgozhatnak. Végül az időjárásról. A felhőzet szakadozása tovább folytatódik, és hazánk nagyobb részén a gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés valószínű. Záporzivatar több helyen, nagyobb számban az észak-keleti, keleti harmadban, illetve a Nyugat-Dunántúlon várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondosóra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure. Oh, just until I found. Show the inside of me your.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Adásunk tartalma. Vetőmagcsomagokkal és palántával is támogatja a rászoruló családokat a Katolikus Karitász. Kiállításon mutatták be a kunhímzést Kisújszálláson. Ezek műsorunk témái címszavakban. Kérjük, tartsanak velünk! Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Kiállításon mutatták be a kunhímzést Kisújszálláson. Az Így gondoltuk újra kunul tárlaton a kunhímzésről Monoki Anna Máriával, a Kisújszállási Művelődési Ház munkatársával beszélgetünk. Kisújszálláson beszélgetünk, Így gondoltuk újra kunul, avagy kunhímzés a 21. századi újraéledése című kiállításon beszélgetünk itt a kiállítótérben. Bármerre nézünk szét, gyönyörű hímzett termékeket látunk, majd rátérünk erre, hogy hogyan lehet újra gondolni a kunhímzést, illetve inkább gondolom a motívumok felhasználásáról van itt szó, hogy hogyan lehet azt újra gondolni. A kunhímzésnek mik a legfőbb jellemzői, milyen színvilágot használnak, és miket hímeztek eredetileg ezzel a motívumvilággal?
Én nem vagyok etnográfus, ezt mindig elmondom az elején, tehát nem olyan szintű szakavatot választ tudok adni, mint egy szakember. A kunhímzést 100-150-200 évre vezetjük mi vissza. Alapvetően párna csupokon maradt meg ez a hímzésvilág. 100-150 éves párna csupokról készült fotók alapján kezdtük mi az elmúlt 10 évben újra feleleveníteni a kunhímzés hagyományát, visszatérni a gyökerekhez, lepucolni a kunhímzésről a háziipari szövetkezet iparművészeti vonalát, és így alkottuk meg a párna csupokat, amelyeken, mint említettem, először jelent meg a kunhímzés.
Ez a párna véget jelenti, ugye?
A párna csup, igen, az a levehető párna vég, ami egyfajta öltéstechnikával van csak ráhúzva a nagy párnára, és három osztatú minta látható rajta. Majd esetlegesen rá tudunk térni a motívum világára is, hogy a motívumok, amik a párna csupokon megjelennek, azok növényi ornamentikát tükröznek. Több virágmotívumot használ a kunhímzés, de legtöbbször a rózsa, a szegfű, a liliom, a tulipán, ami megjelenik, emellett megjelenik még a gránátalma, a tököcske, és rengeteg indát és levélkét szerettünk még használni. Ez a hármas osztatú párna vég, ez úgy képzelhető el, hogy középen van egy nagy motívum, egy széles nagy motívum, egy körülbelül 10 centi magasságú nagy virág motívum, ahol vagy egybefüggően indákkal összekötve, vagy külön-külön álló egységekből állóan jelenik meg a főminta, és akkor alatta, fölötte pedig van egy díszítősor, amit mi úgy hívunk, hogy mesterke. A mesterke az mindig sokkal kisebb, általában a színvilága harmonizál a főmintához, az alsó és a felső mesterke pedig mindig egyforma mintákat tartalmaz, de azok az elemek, ami a mesterkében megjelenik, nem biztos, hogy a főmotívumban is megjelenik. Tehát tulajdonképpen régen így néztek ki ezek a párna csupok, párna végek.
Milyen anyagra készítik ezt a hímzést, illetve a fonál az hogyan készül?
Ez egy összetett kérdés, mert a mire, akkor ezt így lehet mondani, hogy mire készült, és mire készül ma. Régen kender és lemvászon volt az alapanyaga, és a gyapjúnak a színezett fonala. Ugye azért is maradt fent nagyon kevés párna vég, mert ezek természetes anyagok. A használat során is, és egyébként is az idő elteltével a természetes anyag tulajdonságainak megfelelően elkopott, De tulajdonképpen ma is próbálunk minél természetesebb, magas pamuttartalommal rendelkező vásznakat használni, és ugyanúgy csak gyapjúval hímezzük. Ma is csak természetesen már nem mi színezzük a gyapjúfonalat, hanem vásároljuk.
Régen pedig akkor színezték a gyapjúfonalat, annak mi volt a technikája?
Ezt sem tudom én teljesen részletesen elmondani, de azt tudom, hogy ugye növényekkel, levelekkel, diólevéllel, hagymahéjjal, csalánnal, ibolyával, rózsával, körömvirággal, tehát így lehetne sorolni, céklával színezték. Nagyon érdekes dolgokat is használtak, még például a lóhúgyot is használták. És ugyanúgy főzetet készítettek belőle, mint ahogy ma is az anyagot festünk. Elkészítették a főzetet, és akkor abban áztatták. Attól függően, hogy mennyi ideig áztatták abban a főzetben, a hideg főzetben a gyapjút, attól függően kapta meg az árnyalatot. Tehát vagy kivették és kitették, és szárították, és lehet, hogy újra színezték. Tehát, hogy régen ilyen módon készültek ezek a fonalak, mindent felhasználtak, ami a ház körül volt, próbálkoztak. Ezért is volt az, hogy nem lehetett azt mondani, hogy ilyen vagy olyan szín, mert ami éppen sikerült tulajdonképpen. Láttunk mi olyan nagyon-nagyon régi párnákat, ahol el volt kezdve a hímzés egy adott színvilággal, majd valószínűleg elfogyott az a szín, és akkor próbálta tovább hímezni, egy kicsit más volt az árnyalata, de színre ugyanaz volt.
A kunhímzést milyen színvilág jellemzi?
Tulajdonképpen négy szín köré szoktuk csoportosítani a kunhímzést, de ez is nagyon tág határok között mozog. A kék, a zöld, a barna és a bordó. De ugye már most a bordóban megjelenik a megypiros, a kékbe megjelenik a szürkés kék, tehát még a feketét is odasoroljuk esetlegesen a barnákhoz. Tehát, hogy picike árnyalatokban úgymond különbözik ettől a négy színcsoporttól, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy egy pasztel hatású hímzés alakuljon ki. Rikító színeket mi nem használunk. Ugye református területen vagyunk, a református hit tiltotta a cifraságot, ennek megfelelően ugye viselete sem volt ennek a hun tájon élő embernek, tehát az egyetlen szín az a szűrön jelent meg, a hímzés, a szűcs hímzésünkön és a kun hímzésünkön. De itt is törekedni kellett arra, hogy nem agyon mintázott és nem nagyon élénk színeket használva, és ezt mi megtartottuk, tehát ezeket a pasztel hatásokat megtartottuk, és megtartottuk azt, hogy színátmenetek vannak. Tehát nem az van, hogy a kék mellé azonnal oda rakjuk a rózsaszínt, hanem a rózsaszínnek árnyalatai vannak, a barnának árnyalatai vannak, és ettől ez a minden munkán szinte látható ez a színátmenetes hatás.
Igen, és hogyha egy ilyen kunhímzéssel díszített, kivart terítőnek mondjuk a fonákját megnézzük, akkor mit látunk a fonákján?
Igen, a fonákján ide? Azt látjuk, hogy hátul nincsen fonál. Mert hogy a kunember az igen spórolós volt világéletében, mindig ugye mezőgazdasági vidéken éltünk, nem dúskáltunk a vagyonba, tehát mindenki abból élt és dolgozott, amilyen volt, és ez megjelenik a hímzésünkön is, miszerint, hogy nem öltenek át a hátuljára, hanem csak ilyen tűpont nagyságban ölt vissza, és a minta csak a színén látható. Ezt úgy hívjuk, hogy hamis lapos öltés. Tehát, hogy aki a lapos öltést érti, hogy hogyan kell készíteni, az el tudja képzelni, hogy itt csak a felszínén lehet látni az öltés nyomát, a hátulja az csak ilyen kontúrosan jelenik meg.
Csak akkor így lehetett a fonállal spórolni.
Spórolni lehetett a fonállal, mert a fonál ugye, mivel gyapjúból készült, könnyen foszlott is, tehát hogyha minél nagyobb felület van elől hátul, sokkal nagyobb a kopásnak a veszélye. Nagyon sokszor láttunk olyat, amikor le volt bélelve hátul. Tehát, hogy azért, hogy ne kopjon, tehát, hogy ezek a picike fonalak se kopjanak, hanem lebélelték hátulról, tehát, hogy minél tartósabbá tegyék a hímzést. Thank you.
Folytatjuk beszélgetésünket a kunhímzésről. Vendégünk Monoki Anna Mária, a Kisújszállási Művelődési Ház munkatársa.
A motívumokat már részben említette, de akkor tulajdonképpen akkor milyen motívumvilága van a kunhímzésnek?
Virág. Virág, virág, virág. Alapvetően ugye ez minden hímzésre jellemző, meg mindenki ugyanabból, az alapból merít egyébként. Nálunk a virágok között, mint említettem, a kunrózsa, ami a legfontosabb, és ezt meg is nevesítettük úgy, hogy kunrózsa, ez például a forgórózsa, van a lapos szegfű, a lilium, a tulipán, a gránátalma, a levélkék, az indák nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kapnak. Még megmutatnék egy könyvet is. 2014 től kezdve van Kisújszálláson kunhímző csoport, akkor a Nemzeti Művelődési Intézet programjába kapcsolódtunk be, és akkor tapasztaltuk azt, hogy itt Kisújszálláson, nem akarok más nevében beszélni, de Kisújszálláson nem arról van szó, hogy őrizzük a hagyományokat, hanem arról van már szó, hogy visszatanítsuk a hagyományokat. És nagyon sokan jelentkeztek akkor a hímző tanfolyamunkra, és fölmerült az az igény, hogy tanuljuk már újra a kunt, a szűcsöt és a szűrhímzést. És akkor én elkezdtem kutakodni ebben az irányba, hogy kivel lehetne fölvenni a kapcsolatot, és akkor megtaláltam a Törökszent Miklósi Kézműves Örökség Egyesület mostani elnökét, Bán Andreát, etnográfust, akinek ugyanez volt a törekvése, akkor ő már évek óta kutatgatott ezen a területen, és akkor mi összeálltunk tulajdonképpen 14-ben, és ennek az összeállásnak az eredményeképpen már 17-re, 18-ra körvonalazódott az a kunhímző közösség, amit a nagykunsági településeket egy csokorba fogja össze, és Túrkeve, Karcag, Perekfürdő, Kunhegyes, Kunmadaras, Törökszent Miklós, habár ők ugye nem kunok, de Andrea révén bekerültek, és Kisújszállás közös együttműködéseképpen létrejött ez a kunhímző közösség, és mi azóta mindig együtt dolgozunk, együtt pályázunk. 2019-ben fölkerültünk az UNESCO szellemi örökségi listájára a gyapjú hímzéssel. Már mi 16-ban itt kiadtunk Kisújszálláson ugyancsak hiánypótlóként egy könyvet a Kunrózsától a Bokorvirágig címmel, ahol a helyi anyagot gyűjtöttük egybe, a régi hímzőket mutattuk be, és utána pedig úgymond Andreával együtt létrehoztuk azt a tankönyv igénnyel megjelenő könyvet, aminek az a címe, hogy Kunhímzés a maga nemes egyszerűségével, és itt tényleg a mintáktól kezdve a régi fotókig, a hogyan kell elkészíteni a motívum kincstől kezdve, a drukkolás folyamatáig mindent megmutattunk. Úgymond a hagyományőrző köröket is feltüntettük, de konkrétan az általunk föl lelt kunhímzett párnáknak a mintáit is beleraktuk ebbe a könyvbe, mert a cél az, hogy minél többen ismerkedjenek meg a kunhímzéssel. És miután kész voltunk ezzel a könyvvel, utána elkészítettük ugyancsak pályázati támogatással konkrétan ezt a mintagyűjteményt, ami egyértelműen tartalmazza azokat a mintákat, amiket itt a kiállításon is meg lehet tekinteni, beszámozva mellette a színeket, tehát hogy tulajdonképpen egy végtelenül egyszerű technikai segítséget tudunk adni azoknak, akik a kunhímzéssel ismerkednek.
Akár még otthon autodidakta módon is, akinek van egy kis affinitása, ennek a segítségével tud hímezni.
Igen, mert a könyvből úgymond megtudja az alapismereteket, és hogyha valamivel nem boldogul, akkor, mint említettem, több olyan település van, ahol működő hímzőkörök vannak, és bárki bármikor segít.
Említette a 2014-et, milyen korosztály és hányan csatlakoztak önökhöz?
Ez ugye örök nagy problémája a kézműves tevékenységekkel foglalkozóknak, hogy a fiatal nyugdíjasok. Ahogy én szoktam mondani, hogy jönnek a lányok, tehát ők a fiatal nyugdíjasok, sajnos az aktív korban lévők nem érnek rá arra, hogy hétköznap vagy hétvégén, mert ez nem olyan tevékenység, hogy most akkor eljövök, és akkor egy órácskát itt töltök, és akkor megvan. Itt azért 2-3 órát itt vannak, hogy haladjanak, hogy egyáltalán megcsináljanak egy pici folyamatot, és utána ezeket ugye órákig kell hímezni. Ezért sajnos nem fiatalok, de nagyon aktív 80 éveseink vannak, és hadrafoghatóak, most ugyan nincsenek itt, de tanóráztatunk, és tegnap is itt voltak 6-an a körből, és holnap is itt lesznek, de ugye ők az aktív nyugdíjasok. Nagyon szeretnénk fiatalabbakat bevonzani, de nem könnyű. Vannak tiszteletbeli tagjaink, vannak diákok, akik hímeznek, ők úgy hímeznek, hogy megbeszélik az egyik nénivel, hogy akkor ő ezt szeretne, akkor megmondják neki, hogy gyere, akkor Pannikám, a foglalkozásra, és akkor itt lesz neked, kidrukkoljuk együtt, és akkor kidrukkolják együtt, megkapja a színbeosztást, és mondja, hogy csókolom, rohanok néptáncra, vagy zeneiskolába, vagy röplabdázni, vagy bárhova. Vannak felnőtt aktívjaink, ők is ugyanígy tudnak részt venni, hogy majd, hogy nem, hogy ilyen online rendszerben működnek, de a munkájaik itt vannak nekik is, akik ilyen külsősök. Ami nekünk nagyon fontos, amire érkeztek is, hogy tanóráztatunk. Tehát 16 éves fiúcsoport is volt itt tegnap, most első osztályosok voltak, holnap jönnek óvodások, tehát a legkisebbtől a legnagyobbig az iskolarendszernek próbáljuk felhívni a figyelmét. Én mindig el szoktam mondani, hogy a csodálatos az lenne, ha az iskolában megjelenhetnének ezek a kézműves tevékenységek, mert így csak éppen bepillantást nyernek a gyerekek, de én azt látom rajtuk, hogy érdekli őket.
Kiállítás cím, hogy így gondoltuk újra Kunul. Milyen termékeken jelennek meg manapság a kunhímzések, miket készítenek?
Igen, itt a gyerekeknek is mondtam, hogy meg úgy van kialakítva a kiállítás, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy 150 évvel ezelőtti dolgokkal indítjuk, és eljutunk az egyik sarokból a másikig a 21. századba. Már most ugye nem, értelemszerűen nem is azok a párna méretek vannak, ami például a háziipari szövetkezet rendszerében voltak, hanem minden már átalakul. Itt most csak mutatom, hogy még 2 évvel ezelőtt az a párna trend volt a divat, úgymond a hagyományőrzés terén, hogy 2 szín összeállítású a párna, és csak a tetején jelenik meg egy mintasor, de nem akkora mintasor, mint a régi párnákon, a régi háziipari párnákon, hogy az egész felületet ellepte a hímzés, hanem csak egy csíkban. Már most ez megváltozott, és 40x40-es méretű párnán 20x20-as középpel kell egy motívumot megjeleníteni. Tehát itt is megvan a divatnak a forgása, és ezt nekünk figyelembe kell venni, és ez alapján terveztük el azt, hogy ruhakollekciót kellene létrehozni, mert eddig még nem volt kunhímzéssel ruhakollekció. Több éves előzetes munka eredményeképpen 20-ban volt az a tervező táborunk, mert hogy ez a kunhímző közösség, akikről beszéltem, minden évben táborozunk. Mindig másik kun településen van egy hetes tematikus táborunk, és a 20-as tábornak volt a témája a ruhák tervezése. Tankó Judit, Kis Jankó Bori és Munkácsi Díjas tervezővel dolgoztunk mi együtt, és ő hozta a ruhákat, az alapötleteket, és mondta, hogy hova szeretne. És akkor mi, a hímzők megmondtuk, hogy mit szeressen rá, hogy milyen minta legyen. Tehát egy közös gondolkodás eredményeképpen látható ez a 28-30 darab ruha, ami most elkészült. Itt az estélyi ruhától kezdve a birka bőr hatású mellényig, nemez hatású kabátig, lánykapulóig tulajdonképpen minden megtalálható. Divat bemutatóval egybekötött kiállítás megnyitunk. Ott is látszódott, hogy fiatal 16 éves vékony lánykától kezdve 60 éves tökéletes alakú, de felnőtt nőkig mindenkinek van hordható ruha itt a kiállításon.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy így végignézve a ruhakollekciókat, hogy ezek tényleg hordható ruhák itt velünk szembe, és például az a fekete vászorruha egy a mellrészen, mellkas részen egy hímzéssel, az bármikor én is felvenném.
Az egy fekete lemvászon ruha, végtelenül egyszerű, de mellette ott van a fekete pamut kisruha, amin ugyancsak egy szerény hímzést tettünk oda, mert nagyobb értéke van a kis mintának. Erre jöttünk rá, ahogy így elkezdtünk a divattervezővel együtt gondolkodni. Tehát van olyan blúzunk, az a fekete vagy a piros kiskabát, ahol nem nagy minta van, hanem csak a mesterke picike mintából van egy csík jellegű díszítés, és az sokkal többet mutat, mint hogyha egy nagy mintát oda tettünk volna.
Igen, és hogy itt a kiállítást végignéztük, tehát például a hátizsák, a szatyor, táskák is, mind olyan mindennapi viseletek, amin jól mutatnak ezek a kunhímzéses virágmotívumok, és tényleg hordhatóak.
Igen, de hát vannak nekünk nyakláncaink, hajcsat, övek, papírzsebkendőtartó, telefontartó, tehát tulajdonképpen bármire rá lehet hímezni, csak mértékkel kell használni a hímzést. És mi is így gondoltuk mindig, de a divattervező is mondta, csak azt nem akarom látni, hogy tornacipőre rakjátok rá. Tehát, hogy adjuk meg a méltóságot ennek a hímzésnek, tehát ne rakjuk rá baseball sapka elejére, hanem olyan anyagokkal társítsuk, általában vászonnal, posztóval, vagy olyan műszálas anyaggal, de itt is az egyik gyönyörű szép estélyi ruhánk, fekete, plisszírozott. Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy nem passzol össze a kunhímzésnek a rusztikus hatása és ez a plisszírozott ruha, de mégis sikerült megtalálnunk szerintünk azt az egyensúlyt, ahol tökéletesen összeillenek.
És mondjuk például akkor ilyen termékekkel, akár csak itt akkor említsük tényleg a táskákat vagy blúzokat, önök itt kisújszálláson úgymond meg tudnak úgy jelenni, hogy ezek megvásárolhatók?
Igen, természetesen vannak köztünk olyan vállalkozók, akik nyugdíjasként kiváltották a vállalkozói engedélyt, és akkor ők természetesen értékesíthetnek városi rendezvényeken. Ott kipakolunk, megvásárolhatóak a termékeink, de ha megyünk Szentendrére, megyünk Bácskába, megyünk Ceglédre, bárhova megyünk kiállításra, visszük a termékeket is lehet vásárolni.
Záró kérdésem az lenne, hogy itt a kiállított darabok közül önnek van-e kedvence? Melyik tetszik talán a legjobban, vagy melyik motívum önnek?
Nekem két dolog tetszik. Igen. Nagyon. Az egyik egy szürke pelerin, igen, ami gyönyörű szép prémmel ellátott, és szerintem nagyon-nagyon jól sikerült az eleje részén a két hímzés. Az nagyon tetszik. Posztó pelerin, úgymond, szörme gallérral, és gyönyörű szép szerintem, mert a rózsaszínnak és a zöldnek két nagyon kellemes árnyalata jelenik meg rajta, és a szegfűs motívum. Ez az egyik kedvencem, de hát nem lehetne egyébként kedvenceket említeni. Nagyon érdekes, hogy gyerekekkel játszunk ilyet, hogy és nektek melyik tetszik legjobban. És a kicsi gyerekeknek, itt van mellettem ez a fehér ruha, igen, ők azt mondják, hogy akár menyasszonyi ruha is lehetne, egy fehér egyenes vonalú selyem ruha, aminek az elején van ugyancsak szegfűs minta, és a gyerekeknek például ez tetszik legjobban az összes ruha közül. Nekem pedig még nagyon tetszik egy terítő.
Igen, menjünk akkor oda.
Tehát nehéz választani tényleg, mert közben így jöttünk ide, és akkor mondtam, hogy és a párnák is gyönyörűek szerintem, de hát ugye ezt lefesteni nem tudom a rádióba, és ez a gyönyörű asztalterítő, ami nekem azért tetszik nagyon, mert tulajdonképpen, ha ránézünk, akkor hatásában nem mondjuk azt, hogy kunhímzést látunk. Leginkább a vásárhelyi hímzésnek a színvilága jelenik itt meg, de egyértelműen kunhímzés, sőt ugye, de én nem etnográfus vagyok, még egyszer szeretném mondani, tehát senki nem mondja azt, hogy nem jót mondok, hogy tulajdonképpen a vásárhelyi hímzést mi kunok azt mondjuk, hogy tőlünk vitték el. Mi szerint, hogy kunasszonyok költöztek arra a vidékre, azzal a motívumvilággal, azzal a anyaghasználattal, azzal a fonal használattal, amivel innen elmentek, ők ott megújították a hímzést, de nekem például ez a öt rózsás asztalterítő az egyik kedvencem.
Igen, és ennek nem egy rózsaszínes árnyalata van, hanem ez a
Ez a piros, a barnának, az okkernek az árnyalataival, a sötétkékkel dolgozik, de hatásában ugyanúgy pasztel hatás. Igen. Attól függetlenül, hogy nem az eddig megszokott színeket használja. Igen. És ez is a régi minta alapján, igen, van lehímezve.
Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést, és kívánjuk, hogy akkor minél többen ismerkedjenek meg a kunhímzéssel, mert tényleg itt szemet meg szívet gyönyörködtetőek. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
A kunhímzésről Monoki Anna Máriával, a Kisújszállási Művelődési Ház munkatársával beszélgettünk. Vetőmagcsomagokkal és palántával is támogatja a rászoruló családokat a Zöldellő Kertek program keretében a Katolikus Karitász 2013 óta. Idén az Egri Főegyház megyében 1316 család kapott vetőmagcsomagot összesen 9 millió forint értékben. A részletekről Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatóját hallják.
2013 óta van a Zöldellő Kertek programunk, amiben vetőmagvakat és palántákat adunk a családoknak, mert a Katolikus Karitásznak a küldetése és a hivatása, hogy az egyház nevében és az evangélium szellemében segítse a családokat. És ez a programunk azóta itt az Egri Főegyház megyében tart. Idén 2024-ben 1316 családnak adtunk vetőmagcsomagot, és 20 ezer palánta költözik most ezen alkalommal az Egri Egyház megye településeire. Paprika és paradicsom palántát kapnak a családok. Ez az ő bevallásuk szerint nagy segítség számukra, hiszen a konyhakerti növényeket, zöldségeket megtermelik a vetőmagvakból, a palántából pedig paprika és paradicsom költözik majd a gondos gazdáknak az asztalára. Számunkra pedig azért fontos, mert az öngondoskodásra tanítjuk, neveljük a családokat, hogy ők is tegyenek a saját boldogságukért, jobb létükért valamit, illetve az adományozók körében is nagyon népszerű, nagyon sok lájkot kapunk erre a programra, mert látják azt, hogy olyan dolgot adunk a családoknak, amivel ők is megdolgoznak, oda teszik magukat azért, hogy jobb legyen a helyzetük.
A Pétervásárai Karitász 16 környékbeli településen támogatja a nehéz helyzetben lévőket. Idén összesen 571 családhoz juttatták el a vetőmagokat és a palántákat. A program elsősorban az öngondoskodásra neveli a családokat, hogy tegyenek valamit a saját jólétükért. Sokan közülük már a következő évre is tesznek el vetőmagot a megtermelt zöldségekből. A Cene családot évek óta támogatja a Katolikus Karitász.
Mi elég nehézkes családi körülmény között élünk, ugyanis édesanyukám és édesapukám is tartós beteg, nem nagyon tudnak eljárni dolgozni, kevés a jövedelmünk, és ugyebár ez a karitaszos segítség nagyon sokat jelent számunkra, ugyanis így télire is tudunk eltenni zöldségeket, akár befőtnek, így teljesen meg vagyunk ezzel elégedve, nagyon sok segítséget kapunk. Szoktunk ilyen programokban részt venni, tartós élelmiszercsomagokban, akár bútori segítségek, ruhasegítségek, szoktunk ilyenben részt venni.
Most Kövesdiné Cene Zsuzsannát hallják.
Pétervásárán lakok, 3 gyermekem van, 2 iskolás és 1 felnőtt, 23 éves. Nagyon sokat segít nekünk a vetemény magokba. A angyalbatyuk mindig szoktunk kapni, a lakásfelújítási program, igen, szép otthoni programban is nagyon sokat segítenek. Úgyhogy hát nagyon sok mindenben. Hát nagyon kevés a jövedelmünk. Hát minden évben szoktunk elrakni paradicsomot, magokat is, és azzal pótoljuk a hiányzókat, de amúgy benni is szoktunk, mert Karitas is nagyon sokat segít nekünk. Beszoktam főzni lecsomot, ezt kiemelem, minden évben 100 üveg lecsom van. Uborkát is beszoktam rakni, azt is magot is szoktam kiszedni, elrakni is. Szóval mindenbe. A család összefog, és jövünk a kertbe, azt csináljuk.
Fehér Róbert plébános úgy fogalmazott, vannak előfeltételek, hogy ebben a programban részt vegyen valaki. Rendelkeznie kell egy kiskerttel, amit meg tud művelni. A kiskertet pedig rendbe is kell tenni.
571 család kap most palántát, ebből 111 családi Pétervására, ami palántában van részesülni. Nekik azt jelenti, hogy nem kell a piacon sorba állni, nem kell a külön a vetőmagra, meg külön a különböző, hát ami előkészületekre úgy nagyon költeni, mert el tudják költetni, és akkor utána már csak gondozni kell, és akkor ez általában az a tapasztalat, hogy aki odafigyel rá, az arról, erről eszik paradicsomot, erről eszik paprikát, tehát tulajdonképpen ez csak az odafigyelésüktől függ. mert hogyha nem figyelnek rá, akkor sajnos a növény az olyan, hogy az gondozás igényel. Vannak előfeltételek, ugye, hogy ebben a programban részt vegyen. Tehát először is rendelkezni kell egy kiskerttel, amit meg tud művelni. Azt a kiskertet azt rendbe kell neki tenni, tehát olyan állapotba kell hozni, hogy abban aztán először ugye a magukat el tudja vetni, utána pedig ugye, hogy a palántákat el tudja ültetni. Mert hogyha ezek feltételek nem teljesülnek, akkor nem tudunk neki segíteni. Tehát meg nem dolgozott földben nem lehet vetni, nem lehet ültetni, nem lehet semmit se tenni, tehát az nem fog semmiféle termés hozni.
Összeállítást hallottak a Katolikus Karitás zöldellőkertek programjáról. A riporter Papildikó volt.
Műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Wide as I looked your way. they meant to say. Feeling lost in a crowded room, it's too soon for a new love. When you smile, as I looked across, feeling lost in a magic maze, it's too soon for a new.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,
és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!